Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Az Úrnak új dalt énekeljetek, mivel csodákat művelt, tudtulatta hűségét a nemzeteknek, alleluja. Testvéreim, megújul körülöttünk a világ, tavasz, elkésett tavasz. Most megjelent, amikor kiszálltam a föld alattiból, idejövet, és aztán az autóbusz felé indultam el, egy hatalmas szivárvány jelent meg az égen, hát nyilván ott volt már, csak nem láttam addig, és gyönyörűen átívelte az egész eget. Hát valami ilyen felhőjáték és fények és sötétségek közötti szivárványok vannak azért az életünkben is, és azután ezekre figyelünk, és ezek a jelek, ezek segítenek bennünket abban, hogy Isten terveit, szándékait fölismerjük a világban, akkor is, hogyha nehézségek között, meg zűrzavarban kell élnünk, és akkor elindulunk, és a Biblia üzenete is valami személyes értelmet kap számunkra, nem csak valami tanításként fordul hozzánk, hanem a személyes Isten személyes üzeneteként. Ezzel a várakozással és bizalommal veszünk részt ezen a szentmisén, a húsvéti időben, amely teli van a föltámadásnak az örömével, a szeretet beteljesedésének az örömével. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait.
Veletek.
Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben, amikor az áruló Júdás kiment a teremből, Jézus beszélni kezdett. Most dicsőül meg az emberfia, és az Isten is megdicsőül benne. Ha Isten megdicsőül benne, Isten is megdicsőíti őt saját magában, sőt, hamarosan megdicsőíti. Fiaim, már csak rövid ideig vagyok veletek. Új parancsot adok nektek, szeressétek egymást. Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Arról tudjátok majd meg, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, nagyon érdekes dolog ez. Szent János evangéliumából olvasunk mostanában részleteket a húsvéti vasárnapokon, és sok belőlük a Jézus utolsó vacsorai beszédének egy-egy részlete, egy-egy gondolata. A mai evangéliumban is az utolsó vacsora termébe kerülünk, arra a pillanatra, amikor Jézus megmosta a tanítványainak a lábát, és amikor elmegy a teremből a tanítványok közül az, aki át elárulta Jézust. És akkor történik ez, hogy Jézus beszélni kezd róla, hogy elérkezett az idő, hogy az ember fia megdicsőüljön. Hát ugye nem sokkal ezután majd a Getsemáni kertben azért imádkozik, hogyha lehetséges, mújjék el tőle a pohár, de ne az ő akarata legyen, hanem az Atyáé. A keserűség poharát kell kiürítenie, és mégis ez az ő megdicsőülésének az ideje is. Ha fölemeltetem mindeneket magamhoz vonzok. Mert Krisztus abban dicsőül meg, hogy nem az erejét mutatja meg, hogy ő le tudja verni, térdre tudja kényszeríteni az ellenfeleit, hanem a szeretetét mutatja meg. Abban, hogy sors közösséget vállal velünk, és a megaláztatásnak, a megsemmisülésnek az útját járja végig, ennek a szeretetnek a nevében. Itt így mutatkozik meg, így szereti Isten a világot, hogy fiát adja érte, és hogy ő meg eljön, és azután ugye ezt a emberileg, hát rettenetesnek látszó sorsot vállalja közöttünk. A legnehezebb sorsú emberek közé áll, hogy az a két lator is, aki ott a kereszten megfeszítve mellette van, úgy fordulhasson hozzá, mint aki velük azonos helyzetbe került. És akkor egyik így, másik úgy beszél, a jobb lator ugye azt mondja, hogy hát mi azt kaptuk, amit megérdemeltük, de ez az ember, hát ez ártatlan, mégis itt van, és akkor odafordul hozzá, hogy ha országodba jutsz, akkor emlékezzél meg rólam. Jézus meg mondja, hogy még ma velem leszel a paradicsomban. Az Isten hatalmas szeretete mutatkozik meg abban, amire Jézus készül, a dicsősége, és akkor az Atya ugye nem hagyja, hogy a sírban elporladjon a teste, hanem föltámasztja, és ezzel teszi teljessé az élet útját. És ekkor, amikor ezek a dolgok történnek, és Jézus elindul tényleg a megaláztatás útján, megmossa a tanítványainak a lábát, mert nem a szeretetről nem lehet beszélni, hogy én mennyire szeretlek téged, hanem valamiképpen meg kell mutatni a szeretetünket. Nem lehet, persze, hogyha valaki udvarol egy leánynak, hát szépeket mond neki. De hát ezzel nem sokra megy az illető, a szó mindig lehet hazug. A szeretet az nem csak, vagy nem elsősorban szép szavakban mutatkozik meg, hanem cselekedetekben. És Jézus is elragadtatja magát annyira, hogy ezeknek a tanítványoknak a lábát mossa meg. És amikor Péter tiltakozik, hogy ne mosd meg, hát akkor azt mondja, hogy hát akkor nem lehet részed abban, amit hoztam, ha nem mosom meg a lábadat. És ebben a helyzetben, ilyesféle pillanatban mondja Jézus ezt, hogy új parancsot adok nektek, szeressétek egymást. Hát ez új parancs. Akkor, amikor kérdezték, hogy mi a legfőbb parancs a törvényben, akkor Jézus idézte Mózes szavát, vagy Isten üzenetét, amit Mózes által fogalmazott meg, az első és a legnagyobb parancs, szeresd uradat, Istenedet, teljes szívedből, minden erődből. És a második pedig hasonló ehhez, megint a szeretetről szólt, szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Ez már benne volt az Ószövetségben. És mégis azt mondja Jézus, új parancsot mondok nektek, szeressétek egymást. Mondhatnák az apostolok, hogy Uram, hát ezt már hallottuk, próbálgatjuk, tehát ez nem új dolog, miért mondod ezt, hogy új parancsot adok nektek? Azért, mert Jézus ennek a szeretet szónak valami nem sejtett mélységeit nyitotta meg, azt adta meg, amikor értünk meghalt, amikor a tanítványainak a lábát megmosta, amikor kiderült, hogy azért lett emberré, hogy a mi emberi gondjainkban osztozék, azok között közelítsen meg minket, ne csak fölülről dirigáljon, hanem egy legyen közülünk, és itt mutassa meg, itt szólaljon meg a szeretetnek a szavával. A szeretet parancsa ősrégi parancs, és most mégis újdonatúj frissességgel jelenik meg. Így szeret az Isten, hogy például megbocsát, így szeret, hogy nem rója föl a bűneinket, hanem közénk jön, és azután megmutatja a maga hatalmas szeretetét, és arra biztat, hogy mi a szeretetét szeretettel viszonozzuk, bizalommal és ne rettegéssel forduljunk hozzá. De a bizalom nem azt jelenti, hogy visszaélünk avval, hogy ő szeret, és akkor mégis a magunk törvénye szerint igyekszünk élni, és azt mondjuk, hogy fityet hányunk az Istennek, majd ő a nagy szeretetében mégis hát üdvözít bennünket. Nem erről van szó, hanem arról, hogy átlátjuk, átérezzük, mit is jelent az Isten szeretete, és ez mekkora nagy parancsot jelent számunkra. Nem egy hatalmasságnak az erőszakos parancsát, hogyha ezt nem teljesítitek, akkor alul kódultok, hanem egy nagyon-nagyon gazdag személyiségnek a bátorítását. Erre születtetek ti is, hiszen a képemre, hasonlatosságomra teremtettelek titeket, és nem arra, hogy önzésben éljetek, hanem arra, hogy nagy lelkűek legyetek. Legyetek ti is megbocsátók, megértők egymás iránt, a nyomorúságaitokban is osztozók, és akkor éppen az, ami az életben olyan nehéznek látszik, az lesz az útja annak, hogy lelkileg, lélekben, a személyiségetekben gazdagok lesznek. És tudtok lehajolni egy beteghöz, tudtok lehajolni egymáshoz, amikor egymás lábát kell mosnotok, és tudjátok elfogadni, hogy titeket is szeretnek az emberek, és a szeretetüket nem magyarázzátok félre. Új parancsot ad Jézus, amikor azt mondja, hogy azt a szeretetet, amivel ő benne hozzánk fordult az Isten, fogadjuk el, tegyük az életünknek a törvényévé, és ebben igyekezzünk egymást szolgálni, egymást megelőzni. A tékozló fiú példabeszédében milyen érdekes, milyen megrázó annak az apának a magatartása, aki a kajla fiait, ügyetlen fiait szereti. És nem sok szóval szereti őket, kicsit talán ügyetlenül is, mert azok észre se veszik, mennyire szereti őket az apjuk. De akkor, amikor kiderül, hogy mi történt az egyikkel, mi történt a másikkal, akkor az apjuk olyan zseniális gesztusokkal tud hozzájuk fordulni, amit egy ilyen titkos, rejtőző és mégis hatalmas szeretet diktál az embernek. Erre hív meg minket az Isten, erre bátorít. A földet nem teszi paradicsom kerté körülöttünk. Itt van a Szentleckében is, ugye a mondat, amit sokszor szoktunk idézni, hogy sok szorongattatás közepette kell bejutnunk az Isten országába. Nem azért, mert az Isten hát ugye mégiscsak úgy bánik velünk, mint a szolgákkal, a rossz szolgákkal bánik a gazda. Nem. Úgy bánik velünk, mint fiaival, de mégis ezek között, a megpróbáltatások között fakadnak belőlünk a szeretetnek a cselekedetei, az alázatnak a cselekedetei is, és a nagy lelkűségnek a cselekedetei is. És ezek vezetnek előre bennünket a szeretetnek az útján. Mennyi ügyetlenség is van a szeretetünkben, és mennyi tétovaság vagy olyasmi, amit szeretetnek gondolunk, de talán nem is az, és ezek között kell ugye a tisztulásnak az útján járnunk, az evangéliumhoz mérnünk magunkat, az imádságainkban lelkiismeretünket tisztázni, hogy mikor csak mondtuk, hogy szeretjük, és nem igazán szeretet vezetett, hanem önzés, vagy gőg, vagy ki tudja mi, oda fordulni igazán a szeretethez, abban megtisztulni. Ez az új szövetségnek az új parancsa, hogy Krisztus szeretetével mérjük magunkat. És azután ezzel próbáljunk egymáshoz fordulni, Istenhöz fordulni, elfogadni az ő hatalmas szeretetét, ami szavakba ki se fejezhető, föl se mérhető, a tetteiben mutatkozik meg, és azután együtt cselekedni ezzel a szeretettel. Ez a keresztény életünknek a húsvéti programja. És ez akkor valósulhat meg, ha előttünk van az üdvösségnek a reménye, hogy Isten igenis ebben a szeretetében, hát a, nem csak a földi életünket teszi ízesebbé vagy gazdagabbá, hanem megérlel bennünket arra, hogy a saját örökké valóságát ossza meg velünk. Letörli a szemünkről a könnyeket, ahogyan a Szentleckében, a Jelenések könyvéből olvassuk, és azután jön, és vigasztal, és bátorít, és belénk oltja ennek az igazi beteljesedésnek a reményét és a vágyát, és annak a tudatát, hogy nem haragjában teremtett minket az Isten, hanem örömében, és a szeretetében fordul hozzánk, és nevelget minket, mint ahogy a jó szülő a gyermekét, akivel gondja is van meg, aki fájdalmat is okoz neki, és antúl jobban szereti, és antúl jobban igyekszik, meg tudja is őt a jóra vezetni, hol szigorral, hol keménységgel, hol csönddel, hol reménykedő imádsággal, türelemmel, hol pedig hát valami remek gyöngétséggel és mozdulatokkal letörli a könnyét, oda ül a beteg ágya mellé, részesül az örömében, és azután valahogy így ennek az útjára hív bennünket Jézus. És a mai vasárnapon ezt kérhetjük tőle, ha azt parancsolta nekünk, új parancsként azt adta elénk, hogy szeressük egymást, akkor légy mesterünk ebben a szeretetben, és segíts abban, hogy megszeressük a szeretetet magát, ezt a te nagy programodat, és értsük, és azután ebben tudjuk egymásnak az életét is széppé, gazdaggá tenni, és az örökké valóságnak a reményét a életünknek a megpróbáltatásaiban mindig jelenvalóvá tenni. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Könyörögjünk testvéreim a mi Urunkhoz, Jézus Krisztushoz, aki általunk akarja megmutatni szeretetét a világnak.
Alakítsd szívünket szent szíved szerint, és töltsd el szeretettel embertársaink iránt. Segítsd egyházadat, hogy hangos szóval hirdesse a szeretet evangéliumát, és hősies áldozatvállalással tanúságot is tegyen róla. Add, hogy a keresztény népek példájából ismerje meg a világ a szeretet átalakító erejét. Nyisd meg szemünket, hogy a segítségre szoruló emberekben téged lássunk, és nekik rújjuk le a tevékeny szeretet adóját, amellyel te neked tartozunk. Tégy minket jóságod alkalmas eszközévé, amikor embertársainkról gondoskodni akarsz.
Urunk Jézus Krisztus, te megdicsőítetted mennyei atyádat szeretetből vállalt áldozatoddal. Add, hogy közös áldozat bemutatásunkból erőt merítve folytassuk tovább szeretetet művét a világon, aki élsz és uralkodol mindörökön örökké.
Amen.